Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatójának. Miután belefordultunk a nyár közepét jelentő júliusi hónapba, így a hónap első kedjén megszokottan a Kertész Válaszol című műsorral jelentkezünk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Kertészünk is a megszokott, Salamon János, a mikrofonnál pedig a műsor házigazdája, Jobbágy Klára üdvözli Önöket. Ugyan ez a műsor évek óta, hosszú évek óta megy a rádióban, de azért elmondom, hogy élőben megy, ami azt jelenti, hogy a műsor ideje alatt nyitva vannak telefonvonalaink, így önöknek is lehetőségük nyílik, hogy kérdezzenek a szakembertől. A két telefonszám, amit hívhatnak az adás ideje alatt, az az 575 17 18 és az 575 17 19-es számok. Ha pedig Magyarországról hívnának, akkor nem szabad elfeledni tárcsázni még a 00386 2-es számokat is. Tehát intve a műsorvezetőnek, hogy kapcsolja be a telefonvonalakat, a telefonszámaink a jelen pillanattól életben vannak. Ragadják meg az alkalmat, és úgy vélem, hogy van miről kérdezni a szakembertől. Az idei év sem egy megszokott, hiszen a természet, aminek oly nagy hatása van a földdel dolgozó emberek életére, igencsak szeszélyes oldalát mutatta, aminek következményei ott is vannak a növényeinken. Amíg megérkezne az első kérdés, jó magam is kaptam ismerősöktől, kolléganőktől néhány levelet, ami itt van az asztalon János előtt. Nézzük az elsőt, műsorvezetőnk Timi tegnap egy jó pár szilvafa levéllel érkezett, amely számos barna foltocska van, egyrészt ezeknek ki van lyukadva. Mi az, amit tenni lehet ilyen esetben, és egyáltalán mi ez a betegség?
Igen, a szilvánál jelentkezik ez a stigminás levéljukacsosodás. Ahogy látszik, ilyen barnás foltok, később ezek a klóróziós foltok kiesnek. Sokan nem akarnak ellene védekezni, de sajnos muszáj, mert ezek a levelek is egy idő után lehullanak, nem tud annyit fotoszintetizálni a növény, és legyengül. Tehát a legyengült növény lehet, hogy a termés se érleli ki úgy, nem lesz olyan intenzív növekedés, és a következő évben sokkal kevesebb termése lesz. Ennek a kedvező a meleg párás időszak, és ezáltal ilyenkor, tehát ha már ilyen beteg a levél, igazából csak azt tudjuk megakadályozni, hogy ne terjedjen tovább. Egy kén vagy réze való permetezés már nagyon sokat segít, és azért ez mégis egy környezetbarát megoldás, mint egy felszívódó hatóanyaggal való permetezés.
Mennyire tudja kiteremni a termést egy ilyen fa?
Ez nagyban függ, hogy mennyire beteg maga a fa. Tehát ha csak kevés levél van, akkor ledobja maga a levelet is, és akkor az új levelekkel ugyanúgy tovább tud élni.
Ha már a szilvát említettük, kapcsolatos vele még egy kérdés. Mi okozza a szilva nagymértékű hullását most?
Ez több okból is lehetséges. A szilvának is van, tehát azért ha nagyon sokat kötött a szilva, akkor egy bizonyos mennyiséget elrúgja, hogy ki tudja nevelni a termést. A másik ilyen lehetséges, mikor elkezd mondjuk mézgásodni a termés, az a poloskaszagú szilvadarás vagy egyes molyok kártétele miatt hullik le előbb a termés. Másik ok lehet a szilva himlő vírus, amikor azt meg is lehet nézni, már a termésen is ilyen kör alakú foltok jelennek meg, a magon is ezek ugyanak kajszinál is, és egyes fajták annyira érzékenyek rá, hogy a termés elrugással válaszolnak erre a növény.
Ezek ellen tudunk mi védekezni?
Hát a vírus ellen ott meg kell próbálni olyan szaporítóanyagot venni, ami vírusmentes. A másik, hogy igazából ezt a vírust főként a szilva levélbolha és a szívó kártevők terjesztik, szóval ezek ellen kell védekezni. Ez a szilvának nagyon sokszor a levéltetve, ami van, egyszerűen borzasztó, ragacsos, ezek a szívogatásaik vannak, ez egy betegfáról tovább viszi. Vannak olyan fajták is, amik mondjuk a top sorozat a szilvából, például, ami sarkarezisztensnek mondott fajták, ezek viszonylag jóval ellenállóbbak a vírusfertőzésre.
Mit tegyünk abban az esetben, ha olyan szilvafánk van, ami évről évre ilyen formán ledobja a termést, és egy régi fa? Fejsze?
Hát a vírus más nem tudjuk megakadályozni, hogy fejszét kap. Sajnos ezt be kell látnunk, jobban járunk, ha eltávolítjuk, és majd ültetünk egy új egészséges fát, mert ez csak bosszú, hogy minden évben megmetszük, megpermetezzük, gondozok, és itt érés előtti időszakban a rengeteg szilva lehullik a fáról.
Ennyit a szilváról. Van ott egy másik levél is az asztalon. Paprika. A levél be van fodrosodva, és számos citromsárga folt van rajta. A palánta vásárolt volt, nem sokkal a beültetés után jelent meg rajta ez a jelenség. Elsősorban a felső leveleken nem volt rajta tető, tehát egyáltalán nem volt. Lehet, hogy ahol nevelték a palántát, ott volt rajta, de a jelenlegi helyén nem volt rajta tető. Mégis valami vírusra gondol az ember.
Igen, van egy minimális vírus tünet is rajta, de ha megnézzük, a levél szélek így behúzódva történik, ez egy széles atkának nevezett kártevőnek a beteg, vagy hát a tünete, és igazából tehát ez ellen kell védekezni, mert ha mondjuk ez megvan permut, az utána már friss leveleknek nem lesz ilyen bajuk. Sajnos, amikor kikerül szabadföldbe a paprika, ezt egyből megtalálja. Főleg, ahol a kertben évek óta van paprika, meg ugyanabban részben, azért, hogy beszéltük, mindig is kiskertben nem tudjuk azokat a vetésforgókat beállítani. Paprika egy kényes növény, mindig is elmondtam, a paradicsomhoz képest jóval jobban szereti a párás meleg körülményeket, ebbe a száraz időszakban jobban megtámadják az atkák is.
Valóban az új levelek, amiket újonnan hajtott, azok egészségesnek tűnnek. Tehát egy ilyen, az alsó rész egészséges, a közepén lehet ezt a furcsa fordrosodást és látni, és utána megint egészséges.
Így van, így van.
Mit csináljunk ilyen esetben?
Igazából minél előbb kellett volna atkölve permetezni, de még most is célszerű, ennek is több nemzedéke van. Ezek ellen kell védekezni, elég jó hosszú hatástartalmú szereket lehet már kapni, és időben meg kell fogni. Tehát mi is már a kis levél, mert ezek többnyire már kis korban kezdenek így behúzódni, akkor már célszerű védekezni. Meglátjuk, hogy ne legyen minél több, mert ezek is ugyanúgy terjesztenek vírust, ezek a kártevők.
Egyfajta. Egy típusú paprikám van.
Igen, vannak, amik érzékenyebbek rá. Nálunk is lehet látni, hogy például ezek a hegyes, erős paprika, fűszerpaprikákon atkát nem látunk. A tévépaprikán ezek a nagyobb termésen sokkal előbb jelentkeznek. Lehet, hogy van benne az is, hogy jobban kedvék, azért lágyabb szövetük van, sokan azt mondják, hogy vannak azok a nagyon erős paprikák, szinte még a levele is csíp, tehát a biovédekezésben próbálják használni például a chili paprikának a vizes ázatát kártevő riasztásra, ebben benne lehet ez is, hogy maga az erős paprikát nem kedveli.
Éppen ezt olvastam nemrég, hogy erős paprikát használnak tetvek ellen, hogy azt nem szeretik.
Benne van, riasztó hatása van, ha belegondolunk mi is, mikor daráljuk, azért nagyon erőteljesen, tehát egy lugos vegyület az erős paprikában, a kapszaicin hatóanyag az több lugos vegyület, és ez azért nem kedvez a kártevők és kórokozóknak a felszaporodásához.
Tehát, hogyha valaki nagyon biomódszerrel szeretné megvédekezni tettük ellen, tetvek ellen, akkor fogja a chili paprikát, áztassa be, és próbálja azzal belocsolni a növényeit.
Permetezni főként, tehát
permetezni
igazából.
Permetezni, nem beöntözni.
Nem beöntözni, igen.
Van még egy harmadik levél is, egy fóliából került ki, ami ennyit tudok róla. Mit láthatunk rajta?
Hát ez egy uborkáról van szó, és tehát eléggé jól látható, hogy atkafertőzés tünetei vannak rajt. Ha megnézzük a levél fonáki részét, akkor nagyon jól egy kicsit szőrösebb, tehát ilyen pókhálós rész látható. Ez maga az atkának a tünete, ezek a foltok. Ha mondjuk megnéznénk ezeket a foltokat, amik vannak rajta mikroszkóppal, akkor kifejezetten látható lenne rajta ezek a pókszabályok. szabások, ezek az atkák, hogy mozognak, tehát ez ellen is ugyanúgy atkőlővel védekezni kell. Nagyon hamar tönkre tudják tenni az uborkát, kifejezetten szeretik. Tehát ha más növény is van benne, paprika, paradicsom, az uborkát fogják legelőször megtalálni, és szabad földön is nagyon nagy károkat képes előidézni az uborkánál.
Fóliában, amely tehát paprika, uborka terem, atkőlőszer, növényegészségügyi várakozási idő?
Igazából változ az uborkáknál, vagy a kabakosoknál ilyen 3-4 napról beszélünk, a paprikánál ilyen 5-7 napos, tehát ezek elég rövid élelmezési idejük van. Biológiai készítmények közül lehetséges használni nem az állt, ami egy nem fának a préselt változata, ez kifejezetten jó, ez is egy, úgymond egy felszívódó hatóanyag, az üvegházi molytetők, levéltetvek, az atkákat is nagyon jól megfogja, olajos készítmény, a narancsolaj is jól megfogja ezeket, viszont erre ügyelni kell, ha egy olajt használunk, akkor, hogy ne nagy melegbe csinálunk, mert perzselést okozhatunk, ez egy ilyen filmréteget képez a növényen igazából.
A lefolytószerek közül melyiket lehet használni? Tehát ezek biószerek voltak jobban.
Hát azon, hogy egyre kevesebb jó atkaölőszereink vannak, tehát mint a gyümölcstermesztésben, mint itt is, régen volt a Vertimek, kifejezetten jó volt, a Floramite, a Nisuran, ezek nagyon jó atkaölők voltak, és arra kell ügyelni, hogy olyan szert kell kiválasztani, ami igazából a tojásokat, a kifejlett példányokat is elpusztítja, mert akkor, ha már tojás elpusztul, nem lesz kifejlett példány. Dányunk belőle, ami utána tovább tud szaporodni.
Tehát, hogyha ilyen van benne a fóliában, mindenképpen védekezni kell, különben minden olyan lesz. Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják, amelyben Önök is kérdezhetnek kertészünktől, bármilyen kertészeti témát felvethetnek, és reméljük, tudjuk rá a választ. Ragadják meg az alkalmat, 575-17-18, 575-17-19-es telefonszámokon hívhatnak minket. És addig, amíg nincs hívás, az egyik kolléganő, mert hát ugyebár a műsor előtt az ember beszélget a kolléganőkkel, kinek milyen gondja, vaja van, arra panaszkodott, hogy a virágos kertjébe a hangyák egy hatalmas hangyabolyt építettek, és elcsúfították annak kinézetét. Mit lehet tenni? Próbált a kapával elteríteni, pár napon belül szépen újraépítették az egészet. Próbálkozott sütőporral, tehát akkor biomódszer, aztán valamilyen rovarírtószerrel is beöntözte, de azt nem tudta megmondani, hogy mivel, mert csak úgy kapta a családtól. A hangyák kitartóak, továbbra is ott akarnak élni. Mit tudunk tenni ellenük, ha olyan helyre költöznek, ahol nem látják jó szemmel őket?
Igen, ez egyre bosszusabb, mert főleg olyan növények tövében is megjelennek, és már csak akkor látjuk, hogy a hangyaboly ott van, amikor már a maga növény kezd elszáradni, mert úgymond elrágták a növény szárát tövét. Én nekem elég jó bevált, ha ezt a hangyabolyt úgymond tényleg egy hangyőlő, egy ilyen kemotokszal befújjuk. Tehát ez így letaglóz őket, és riassza is őket. Egyszerű módszer, szerintem majdnem minden házban megtalálható ez a hangyaírtó, és ha ezt így ráfújjuk, meg kell azért azt a bolyt is nyitni, és akkor úgy ráfújni, és akkor ezzel igazából el tudtuk riasztani őket.
Hát de ha próbálkozott valamilyen rovarírtószerrel, akkor hogy nem hatott rájuk?
Lehet, hogy nem olyan volt az a hatóanyag, ami mondjuk használt volna, vagy tényleg magát a bolyt ezért kell úgymond felfordítani, hogy az egészet ki tudjuk írtani.
Tehát alaposan ki kell
így nyitni. Így van, ki kell nyitni. Ha többször van azért bolygatva kapával, vagy mindig be van öntözve, hogy azért a járatokat ott megbolygatjuk, akkor az így idő után meg eltűnnek onnan.
Említette, hogy a zöldséges kertben is megtörténhet, ezt olyankor, mikor kapálunk, akkor veszük észre, hogy ott vannak, tehát nem jó, hogyha a növények tövénél ott vannak a hangyák, valahogy őket ki kell zavarni.
Igen, meg lehet látni, hogy mindig a tövénél található meg, és elrágják igazából magát a növényt. többnyire ez a probléma, hogy nedvességet keresik sok esetben, hogy száraz körülmények vannak, és hát a növénytövénél azért ott mindig vagy öntözünk, vagy maga a növény olyan, hogy nedves a töve.
Uh-huh. Olyat is hallottam, hogy a hangyák kikezdik a sztiroport, amit használunk a házak szigetelésére, szó szerint lyukakat rágtak bele, ott tanyáznak, aztán szépen később nyitott ablaknál próbálnak bejönni. Itt hogy tudunk védekezni ellenük?
Hát ugyanez, hogyha látni kell, tehát a repedéseket kell igazából megszüntetni, mert sokszor a ház fala és a járda közötti repedéseket nagyon szeretik ezek a hangyák megtalálni, és minden évben általában ugyanott jelennek, meg lehet figyelni. Ezek a hangyaírtó porok is jók, csak akkora mennyiséget kell odaszórni, hogy ne tudjanak átjönni, szóval nem így csak így sózásszerűen, hanem vastagabban kell odaszórni.
Tehát védekezzünk mindenképpen ellenük, mert különben, ha egyszer elindulnak, akkor százával jönnek. A másik kérdés, ami hozzám érkezett, az káposztával kapcsolatos. Az elmondás szerint a káposzta sor szép volt, aztán egy héttel ezelőttig, akkor az egyik napról a másikra lekókadtak, meghervadtak a kis káposztafejek. Ezek már körülbelül azt mondták, hogy akkora káposztafejecskék voltak, hogy a levelek elkezdtek bezáródni. Kihúzva a földből, a növények szára barna volt, kukacokkal volt teli. Azzal a kérdező tisztában van, hogy ezzel már nem lehet semmit csinálni, ezt ki kell tépni. Vásárolt új palántákat, a kérdés most az, hogy ugyanerre a helyre bemerje ültetni, vagy ne?
Hát ez... Idén én is többször találkoztam vele, ez a káposzta légy lárvái találhatóak meg. Sajnos ez a talajban, tehát a gyökér közelébe rakják le a petéket, és sajnos ez bennmaradott a talajban. Én biztos nem ültetnék ugyanoda káposztát most az idejében. Ha nagyon kísérletezni akkor mielőtt beülteti ezeket a káposztákat, akkor egy növényvédőszer, vagy hát egy rovarölős folyadékba belemártani, vagy beöntözni ezeket a töveket célszerű, olyannal, ami felszívódik akár egy mospilánnal, hogy maga a növénybe ne tudjanak belemenni ezek a lárvák.
Uh-huh. Tehát csak abban az esetben próbálkozom, hogyha valamivel fertőrt lenni.
Igen, a talaj, de én biztos nem raknék idén oda-vissza káposztát.
Mi kerülhet erre az üres helyre például?
Hát mindenképp azt kell nézni, hogy ne rokon növény legyen, tehát akár ültethet bele, mert hogy másodvetéseket most nagyon jól lehet csinálni, csemege kukoricát, zöld babot, uborkát, és vethet még nyugodtan. Ezeket a helyeket ki lehet használni, és ki is kell használni kiskertbe szerintem.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják, még egyetlen egy kérdezőnk nem volt. Nem hiszem, hogy nincsen probléma a kiskertbe, vagy a szőlőbe, vagy a gyümölcsösbe. Kicsit olyan az időjárás is, hogy elég sok gondot okozott az idei évben. Szépen terem a cukkini, de egyre több elszáradt pici termést lehet rajta látni. Ez minek a következménye? A háziasszony azt állítja, hogy folyamatosan öntözi, kapott tápoldatot is. Miért szállad le rajta ez a sok kis termés?
Az, hogy öntözve van, ez egy dolog, de a nagy melegben nem terem.
Innen folytatjuk, mert ha minden igaz, van egy kedves hallgató, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Más véletlenül nem akarok kérdezni semmit, hanem csak... valamit akarok mondani, amit próbáltam. Először a hangyakról. Hálószobámból gyűjt egy ráj, ez a röpülő hangja. Minden csináltam, semmi. Gyűjt a kis okos fiam, mondja nekem, anyu, fáhiat tegyi a helyre, hogy gyűjnek. És én ezt megpróbáltam, másik nap eltűntek. Úgyhogy próbálom.
Akkor szerencséje meg. Volt.
Egy próba megéri.
Egy próba megéri, persze, hogyha olyasmit én is hallottam, hogy a fahéjat fertőtlenítésre, orchidea gyökereknél fertőtlenítésre használják.
Hát igen, van egy fertőtlenítő hatása, meg zavarja.
Oriander tesik, máshogy jön hamarosan ez a büdös márci. Igaz, hogy büdös a veteminben az a koriander, azt ki nem hallhatom, de azt mondják, hogy a márcit elzavarják. Tudják, miről beszélek.
Poloska, igen.
Poloska. a poloska. Más nem sokára küls, ott lesz kilikász a paprika, paradicsom, almát, mindent, filit, ha más holnap megyek vására, és keresem a koriandert.
Biológiai ja, növényvédelem alapja, úgy látszik ez is.
Szép tanácsokat hallgattam. Mámú is további szép napot a viszonthallásról.
Viszonthallásra.
Köszönjük.
Tehát koriandert kell a kertbe ültetni, hogy megvédjen minket mindentől. Visszatérve a cukkinira. Igen, meleg van. Csak ez okozza azt, hogy a kis termések nem tudnak megnőni?
Az az igazság, hogy nem köt. De sok esetben azért, ha megnézzük, ez a 35-45-40 fokok, ezek ebben a hőmérsékletben már nem tudnak kötni a paprika, paradicsom se sok esetben, mert olyan hamar elnyílik a maga a bibe, hogy a virágpor nem tud rákerülni. Lehet még probléma peronoszpóra is, tehát az túl sűrű öntözés és a levélre rákerülő, akkor a termés is ezáltal megfertőződik, és ezért megy tönkre, de én inkább azt mondom, hogy jelen esetben ezért nem köt, vagy ha nagyon sok van rajt, és neveli a többit, akkor meg azért, mert abba fekteti bele az energiáját a növény.
A paradicsom is évről évre újra felkerül kérdésként, az idei párás melegbe, úgy ahogy a szőlőnél, őnek is egy optimális környezet van. A gond, amit jeleztek, hogy június elején virágzani kezdtek a paradicsomok, majd szárastól lehervadtak. A kérdés az, hogy amikor látta a kedves kérdező, hogy valami nem stimmel, a még épnek kinéző oldalhajtásokat levágta és elrakta gyökeresztetni. Ezek most szépen legyökeresedtek, fedett, védett helyen vannak, tehát egészségesek, nem érte nedvesség. Jó ötlete ugyanarra a helyre kiültetni, ahol az első ráta volt. Tehát a kicsi a kertünk, próbálunk minden pici helyet kihasználni, de hogyha az előző paradicsom kikerült, ugyanoda vissza tudja tenni?
Az a baj, hogy ezek a gombák főként a talajban vannak. Tehát ha a talajt nem tudja fertőtleníteni valami gombölővel, akkor ha visszültető növényt, jön egy csapadékosabb időjárás, ha maga nem is a gyökér fog tönkre menni, először a felverődő sárral, az a mikrorepedések, amik keletkeznek a növényen, a gombák bejöttnek is ugyanígy fog járni. Tehát ezért a burgonya féléket mindig azt mondom, hogy ennek a szárát se komposztáljuk. Tehát az annyi betegséget be tudunk a talajba visszavinni, hogy a következő években ezzel fogunk szenvedni, inkább takarítsuk el a területre a teljes beteg növényállományt, ami innyire lehet.
És mivel fertőtleníteni, ha lehet?
Hát ez a problémák, kiskertben nem nagyon lehet használni fertőtlenítő hatásot. Palántadőlés elleni szerek, ez a proplant nevezetű készítménnyel, ha be van öntözve maga a palánta, vagy a kiültetett palánta, az azért nagyon jól azt a részt ott fertőtleníteni tudja.
Még a paradicsomnál maradva, a kérdés, hogy a növény levelei miért kanalasodnak, miért fordulnak, kunkorodnak befelé. Mi okozza ezt a jelenséget? Egy típusnál lehet látni, azt mondják.
Igen, sajnos a paradicsomnak is, mint minden más növénynek, tehát ez a vírusos betegségek, ezek egyre nagyobb gondok. Egyre nagyobb gondok azért, mert az üvegházi műtető szabad földön is megjelenik, és a paradicsomot egyből megtalálja, a levéltetfek is kifejezetten szeretik, és ott nem úgy tűnnek föl, mint egy gyümölcsfánál, hogy nagy kolóniákban, hanem itt-ott egy-két fekete levéltetfet látunk a növényen, amik egy beteg növényről tovább tudják vinni. Ez, amikor kanalasodik a levél, sárgul, nem nől ugye a növény tovább, ezek vírusbetegség utalnak, de a kanalasodás az még lehet az is, hogyha nagyon nagy levelű a paradicsom, meleg van, tehát ez, hogy összezárja a leveleket így, a sztómák becsukódnak, tehát nem párologtat ennyit, ez a növény magát védi a kiszáradástól.
Tehát, hogyha a levelek szépek, zöldek, egészségesnek
akkor nincs
tűnnek,
probléma.
Akkor inkább csak ez a...
Igen, ez a nagy melegtől.
Koktél paradicsom. A virágfürtökben nagyon kevés virág köt. Nagyon kevés termés, tehát nem hozza meg szépen a fürtökbe az összes kis bogyót.
Ez fajta hiba is lehet. Tehát vannak azok a fajták, amik nagyon jó tényleg, hogy azt látni, hogy 30-40 cm-es fürtök a boltba is lehet kapni. és vannak azok a fajták, amik tényleg így tűnnek, közben nem kötnek ilyen téren, nem bírják ezt a légköri szárazságot. Ez, ahogy említettem, ez a nagy meleg annyira megviseli a növényeket, hogy nem tudják kikötni a termést. Látható, hogy a fő és az első virágok bekötnek. Mikor volt ez a nagy meleg, az a 4-5 virág megint nincs, megint kötnek. Tehát ez a fajtának a gyengesége, hogy nem bírja a szárazságot.
Hát ez pedig halandóként nem tudjuk, mikor vásároljuk a palántát.
Így van, amikor... sajnos.
Kákifa. A kérdés az volt, hogy nagyon sok virág volt rajta, rengeteg az idei évben, nagyon sok kis terméskezdemény is volt, de van egy kérdező, innen majd folytatjuk. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Szilvi vagyok Szerdahelyről. Én a málnáról szeretnék érdeklődni. Nekem van kétszerérű málnám, az első termés már szépen letermett, a vesző elszáradt. A második hajtás pedig már másfél méter is hosszú. Na most azt szeretném kérdezni, ezeket vissza kell vágni, vagy nem kell? Vagy már elkéstem vele, mert így nem tud elágazódni, és csak a ősszel csak a hajtásán végén van kis termés.
Igen, a kétszertermű málna az ez a típus, hogy a végén hozza igazából az az évi vesszőkön. Itt célszerű azt, hogy inkább minél előbb legyen eltávolítva az elszáradt, hogy ezek jobban meg tudjanak erősödni,
igen,
és akkor több termés legyen. Mindig lehet kísérletezni, és mindig biztatok mindenkit a kertbe, hogy nézze meg a fajtát, hogy mondjuk ha a végét egy kicsit visszacsipi, hogy reagál, hogy elágaz vagy nem.
Igen.
Ezzel a növénye nem tesz rosszat, de általában nem szoktuk visszavágni a tetejét, hanem a végein hozza a termést.
Igen, ezt nem tudtam. Akkor a szárazat minél előbb eltávolítani, a másikat meg hagyom így.
Így van, a száraznak azért is fontos eltávolítani, hogy ne szívja tovább a tápanyagot,
igen,
meg az, hogy a levélen lévő betegségek, vagy a rászáradt maga termés, ami mondjuk botritiszes, hogy ne fertőzze be ezeket a frisseket.
Igen, igen. Amúgy meg rengeteget termett az idén, úgyhogy nagyon jó évjárata volt a málnának. Jó, nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok.
Mi is köszönjük. Is.
Köszönöm.
Visszatérve a kákinkra, tehát virágzott, sok kis apró termés volt, és azt lehet mondani, egyik napról a másikra megszabadult a növény tőle.
A maga az összes termést ledobta. Ezért a káki szilva nagyon túl tudja magát kötni. Tehát nekem is van egy otthon, tehát úgy van rajta, mint a szőlőfürt, azért ha belegondolunk, mondjuk egy 20-30-40 dekás termések is lehetnek egy káki szilvafán, azért ez megterheli a növényt. Stressz. Tehát ugyanez a stressz helyzet van, azért a gyökerei, ha fiatal, vagy nem tudom, hogy milyen idős maga a fa, megterheli ez a terméskötés, és ezért rúgja el. Tehát mivel egy öntermékeny fáról beszélünk, itt nem lett az, hogy nem porzódik meg. Az, hogy másik fajtát is ültetünk a kertbe, azért az egy kicsivel segíti még ezt a megtermékenyülést akár, de hát a termés volt rajta, akkor ilyen problémák nem lehetnek vele.
Hasonló gond volt a kivivel is, tehát ez lehet, hogy időjárás függő is volt az idei évben?
Igen, mindenképp lehet, mert a virágzási időszakban mondjuk hűvösebb van, akkor lehet, hogy van rajta termés, de mondjuk nem úgy kötött meg. Az almánál is meg lehet figyelni sokszor, hogyha rosszabb idő van, akkor azok a termések nem úgy kötnek, kisebbek maradnak, és azokat leszórja. A nagy termések, amik jó időben tudtak bekötni, benne vannak a magok, azok fognak csak megnőni.
Tehát ez a sajátos termésritkítása.
Így van, így van, így van.
Ma reggel a kolléganőm mesélte, hogy a szomszédos telken áll egy öreg, de nagyon egészséges kajci barackfa. És azt kérdezte, hogy lehetne átmenteni annak a finom gyümölcsét. Köztudott, hogy a térségünkben a barackfák nagyon gyorsan tönkre mennek. Régen azt mondták, hogy itt szilvába szokták oltani a barackot, mert különben nem marad meg. Mikor és hogyan lehetne megmenteni ezt a rendkívül jó fajtát az utókornak, kérdezi a kolléganő.
Igen, a csonthéjasokat általában szemezni szoktuk. Az, hogy itt szilvába ültetjük, ez azért terjedte, mert inkább a szilvafák érezték jól magukat. Biztos, hogy sokkal idősebb fák vannak ilyenek. Azért mindig erre felhívom a figyelmet, hogy hogy ez a fát nem tudjuk, hogy hova és mikor ültették. Tehát általában ezek a fák, amik mondjuk ilyen nagyon idősek, azokat meg lehet figyelni, hogy vagy egy régi vályogépület helyére rakták, ahol azért volt bennmész, vagy ahol régen a meszet oltották házilag, annak a közelébe lett ültetve, mivel azért egy mészigényes növényről van szó, azért élnek ilyen sokáig. De a szaporításra visszatérve, ez a július-augusztusi alvószemzéssel lehet nagyon jól leszaporítani ezeket a csonthéjasokat.
És szilvaalanyt hogy tudunk szerezni?
Hát most itt a sarkavírusról, amit beszéltem, nagyon figyelni kell, hogy nehogy vírusos legyenek azok a fák, mert akkor a nemes is átveszi ezt a vírusosságot többnyire, és akkor lehet, hogy nem lesz ilyen hosszú életűek. Vagy van, akinek van a kertjébe, mert vetett előre, vagy tudod venni erdészeti csemetekertből, vagy faiskolából ilyent. Többnyire így jutunk hozzá ez a szilvaalanyokhoz. De ma már faiskolában megnézzük a címkéket, mindegyik mirabolánon van szinte ráoltva, mert ez terjedt el a köztermesztésben.
Amúgy még mire szokták a barackot oltani?
A sárga barackot, ez a mirabolán, amit mondtam, a kék szilva vagy hosszú szilvára, van egy fajhibrid, ez a mandula barackra, vannak olyan helyek, ahol mondjuk nagyon messze szárazabb, ott a mandulát is azért használják, a sárga baracknak igazából ezek a fő alanyai, amit használunk. Most már vannak azért komolyabb mikroszaporított szilvaalanyok, amik mondjuk törpítik, de ez a kiskert tulajdonosok nem jutnak hozzá, mert ez nagy mennyiségben lehet megvenni, licenszdíjas fajtákról van szó.
Igen, ezt a hosszú szilvát emlegették az öregek itten, többször hallottam tőlük, hogy aki ilyennel foglalkozott, hogy azt használta.
Igen, az volt a kézenfekvő, ha belegondolunk, ősszel, mikor hullott, a cefrét készítették, a magot maradt, elvetették, és akkor erre következő vagy utána évben rá tudták szemezni, vagy oltani a sárga barackot.
Említette ezeket a top fajtákat. Ezek magas fák, vagy alacsonyak?
Nagyon érdekes, tehát a szilváknál a növekedés, mert vannak azok, amik nagyon felfelé törően növekszenek, és ezek a szétterülő változatok. Top sorozat az főként ilyen hosszú növekedés, vagy hát elég hosszú hajtásnövekedésük van, viszont hogy milyen nagy termésű szilvák, tehát ezek nem ez a hosszú szilva termésűek, annyira jól le tudják terhelni, hogy egy szép nyitott koronaformát, egy váza koronaformát ki lehet belőle alakítani.
Tehát ezeket keressük azért?
Célszerű azért már ezeket az újabb fajtákat is keresni. Nem mondom azt, hogy ezeket a besztercei típusokat száműzni kell a kiskertből, mert azért azt az ízvilágot nem tudják megverni. Ugyanúgy, mint a kajszi baracnál a magyar kajszi ízvilágát, viszont kevesebbet terem mondjuk egy magyar kajszi, sokkal érzékenyebb a sarkavírusra, mint egy újabb fajták. Ez megint kompromisszum kérdés, hogy valaki minden évben akar, vagy sűrűbben kajszit szedni, abból is már vannak öntermékenyek, szilvákból is már lehet kapni ilyeneket, amik öntermékenyek, szóval nem kell több fát ültetni porzó partnernek, ezáltal kiskertben is lehet bárkinek egy-egy fája.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című adást hallják. Még egy pár percig beszélgetünk itt kertészmérnökünkkel. Ha van valamilyen kérdésük, akkor tegyék meg. Június kánikulai időt hozott, és eléggé szeszélyes időjárást hozott az idejében. Nem könnyítette meg a kertészek dolgát. A csapadékmentes időszakokban nagy kihívás az öntözést hogyan megoldani. Örök kérdés maradt, hogy reggel öntözzünk, vagy este öntözzünk, mikor, mennyivel öntözzünk, milyen időközönként öntözzünk, mit ajánl a kertészünk?
Ezt mindig meg szokták tőlem is kérdezni. Igazából, ha megnézzük, ez mindig az, hogy hideg vagy meleg víz, mindig ez a dilemma, hogy állod víz vagy nem. Ha megnézzük nagyüzemi szinten, kútból följön a víz, van egy tározójuk, ami igazából folyton megy a víz, szóval nem hideg, és ott öntöznek reggeltől estig, mert nem tudják máshogy megoldani. Viszont ott intenzív növényvédelmet is kell csinálni. Én a legjobb különben a reggeli öntözés abból a szempontból, hogy a talaj lehűl, és nem csinálunk olyan párát, nem csapja fel a növényt. Az állott víz azért jobb, ha mondjuk valaki csak csapvízről tud öntözni, mert akkor azért abból a klór kimegy, nem olyan hideg, nem forrázzuk le a növényt. Mondjuk nem találkoztam még ilyen, hogy leforráztuk volna mi is valamikor délután 3-kor, 4-kor öntözünk, hogy a hétvégét kibírják a növények. Az a lényeg, hogy ami kényesebb van, akkor a levelére ne öntsünk vizet, és igazából, ha a veteményt öntözzük, inkább nagyobb vízadagokkal, tehát annak nincs értelme, hogy egy kis vizet ödelőttyintünk a száraz földre, mert ha megnézzük egy áztató öntözés is, egy jó, ami jól átáztatja a talajt, az egy 30-40 mm legalább, ami azt jelenti, hogy egy négyzetméter, a 30-40 litert kell kiönteni. Egy száraz földnél ez pár centit jelent, tehát a beöntözésnél. Ezért inkább bővízadagokkal, ilyen 50-60 milliket öntözzünk ki.
A bővíz adagok hatására pedig a gyökerek is sokkal jobban lefelé nőnek.
Így van, mindig a vizet keresik a növények, ha jól át van áztatva a talaj, akkor lefelé mennek. Ha csak kicsit öntözünk mindig, akkor a gyökerek a talaj felső részében fognak jobban nőni, ezáltal, ha kimaradnak az öntözések, sokkal érzékenyebbek lesznek a szárazabb időre, vagy például megnézzünk egy sárgarépát, aminek csak kevés vizet adunk olykor-olykor, jön egy szárazság, ilyenkor repet szét a sárgarépa. Tehát azoknak bő vizadaggal rendszeres öntözést kell végezni.
Meg a növények, bármilyen növény számára, mert akkor azért este felé, ahogy nagyon meleg van, akkor azért meg lehet látni,
hogy így van, lankadnak. Így van.
Furcsa hír röppent föl az utóbbi időben, itt Lendva környékén, hogy a csigák által megtámadt zöldségeket nem szabad megenni, mert mérgezőek.
Hát ez
a csiga nyálba van valami mérgező?
Hát ha mondjuk az a csiga méregről ment át, akkor ebbe van valami, hogy tovább vitte magával azt a mérget. Ezért is van beleírva a csigaölőknél, hogy milyen messze kell alkalmazni, és például a salátaféléknél nem lehet használni a csigaölőket. Tehát, hogy ne tudjon elmenni odáig. De az, hogy a csiga nyálba méreg legyen, amit úgyis megmosunk zöldséget, tehát ez szerintem egy ilyen városi legendának fel lehet fogni.
Jó, akkor ettől nem kell férni, de ez egy ilyen hirtelen fölröppent hír volt itt az elmúlt hetekben. Több embertől lehet hallani, hogy jaj, nem szabad megenni, nem szabad, ki kell dobni. Én mindig azt mondom, hogy azért, amit otthon saját magunk termelünk, az sokkal finomabb, ízletesebb és jobb, mint amit vásárolunk.
Így van, sőt, úgy is kivágjuk azt a vágott részt, amit megrágott maga a csiga.
Fölpillantva az órára, még talán beszéljünk egy másik témáról. Növényvédelmi munkák a jelen pillanatban gyümölcsösbe, szőlőbe, bárhol vannak. A leggyakoribb hiba, azt szokták mondani, hogy a gazdák nem hiszik el, hogy az adott szerből, főleg az újabbakból, néha valóban elég az a 2-3 gram vagy milliliter, és épp főleg ilyen időjárás esetén, amikor azért elég sok volt az eső, és kedvez a betegségeknek, akkor hajlamosak vagyunk, hogy egy kicsit többet adagolunk ezekből a készítményekből. Miért nem jó ez a szokás? Miért kell ezzel nagyon vigyázni?
Ez egy nagyon rossz berögződtség, tehát a növényvédőszerekre rá van írva, hogy mondjuk mikor nincs járványveszély, akkor egy alacsony dózissal, mikor mondjuk járványveszélyvel a max dózissal, vagy kis lombkoronánál, nagy lombkoronánál mennyit rakunk bele. A túldozírozásnak egy, hogy a növényvédőszer nem bomlik el olyan hamar, tehát nagyobb mennyiséget juttatunk ki. Ilyenkor, mikor már azért éregetnek a gyümölcsök, vagy a korai csemegeszőlők is már lassan kezdenek zsendülni, erre nagyon oda kell figyelni. A másik meg az, hogy ezzel tesszük tönkre a nagyon jó növényvédőszereinket, hogy max dózist adunk, mert ezek a kártevők és kórokozók rezisztensek lesznek erre a növényvédőszerünkre. És utána hiába emeljük a dózisokat magasabbra, hiába veszünk újabb és újabb hatóanyagokat, nem fogunk elérni vele megfelelő védelmet. Tehát ezt mindig is elmondtam, és ezt mindig is be kell tartani. Nagyon jó szereink voltak, nem hiába vonják ki a növényvédőszereket, mert nincs hatásuk már egyrészt.
Tehát nagyon-nagyon vigyázni kell arra, és betartani az előírásokat.
Így van. Azért is van ráírva, hogy egy tenyészidőszakban, mondjuk egy blokkban egymás után kétszer lehet használni, hogy a rezisztenciát megtörjük.
A másik gyakori probléma az alkalmazandó növényvédelmi készítmények és egyéb adalékok, trágyák keverhetősége szokott lenni. Egyre gyakrabban javasolják a szakemberek a különféle adalékok hozzáadását. Jelenthet-e biztonságot az előkeverés?
Rá van írva, amúgy ha egy növényvédős cégnek a szereit azt mondjuk, az nagyjából leírják, hogy mit mivel lehet keverni. Amire figyelni kell, hogy azért ha a lúgos készítményekhez mondjuk tapadót hozzárakni, annál nagyon vigyázni kell, mert általában kicsapódnak. A mondjuk a kalcium lomtrágya, a kalcium nitrátot mondjuk, azt meg lehet nagyon könnyen nézni, hogy mondjuk egy foszfortartalmú lomtrágyát összeöntünk, vele egyből kicsapódik. Tehát egyből kicsapódik, de ezek nagyjából le is vannak írva, tehát azért van a címke, el kell végigolvasni, hogy mit javasolnak a kiuttatásnál is. Vannak olyan szerek, amik mondjuk önmagába célszerű kiuttatni, mert annyira erős ilyen hatása van, hogy kicsapódhat. És akkor igazából az összes növényvédőszert, amit beleraktunk, azt igazából kukába dobtuk ki.
Tehát lehetséges az, hogyha nem volt egy ilyen erős reakció rögtön az összekeveréskor, a későbbiekben még mindig rontja a hatását a keveréknek.
Így van, ezért szoktuk azt mondani, hogy sokszor hallom olyant, hogy valaki 3-4 féle hasonló hatásmechanizmusú hatóanyagot is tartalmazó növényvédőszert összekever, nincs értelme. Tehát egy szőlő növényvédelménél is, ha megnézzük, a peronospora, lisztharmat és fekete rothadás ellen most, amikor védekezni kell, már vannak olyan hatóanyagok, növényvédelmi, ami mind a kettő ellen véd. Ezt belerakjuk, rakunk bele még mondjuk egy molyok ellen védelmet, vagy a kabóc elleni védelmet, és egy lomtrányát. Tehát 4 féle növényvédőszert raktunk bele.
Kabóca említette, a második permetezést kell elvégezni itt térségünkben 14-éig. Nagyon fontos, hogy ezt megtegyék a szőlőtermelők.
Természetesen nagyon nagy problémák vannak vele, ahogy látom. Egyre több szőlőbe felüti a fejét, és sajnos én azt mondom, hogy még ezekkel a védekezésekkel se tudjuk nagyon megfogni, főleg a legyengült időstőkék. Az nagyon érdekes például, hogy a direkt termők, az Otello, Isabellákat egyből megtalálták, és akkor azt mondják, hogy például ezeket a muskotályos fajtákat nagyon hamar lerontják.
Hát sajnos nagyon sok szőlőt kellett kivágni térségünkben a múlt évben, hogy az idei évben az ellenőrök mit fognak találni, azt még nem tudjuk, de majd előbb-utóbb az is kiderül. Júliusi hónap, milyen teendők vannak még ebben a hónapban? Még egy-két percben talán beszéljünk erről.
Júliusi hónap, hogy a virágos kertekről nem beszéltünk nagyon, hogy szép balkon növényeink legyen, ezt mindig elmondom, hogy hetente, két hetente kálium-foszfor tartalmú virágzás indító, virágzás fokozó folyékony műtrágyával célszerű megöntözni, hogy szép legyenek. Az elnyillott virágok leszedése például a rózsáknál az nagyon fontos dolog. A rózsanövény védelme is fontos. Nagyon sok helyen lehet látni a diplokarponos levélfoltosodást, a rozsdát a leveleken és a lisztharmatot is. Ezek ellen is célszerű védekezni, vagy kicserélni azokat a fajtákat, amivel évek óta küzdünk. A másik ilyen fontos dolog, hogy az évelőink, amit elnyilottak, azokat még egyszer, vannak azok, amik még egyszer újra tudunk virágdásra bírni, nem lesz akkor a viráguk, de lesz minimális, hogy igazából felére, harmadával visszavágjuk a növényt, és akkor az oldalhajtások, amik jönnek, azokon ugyanúgy tud újra virágozni.
És vannak, amit lassan vetni is kell majd ebbe az időszakban.
Igen, igazából a két nyári évelőink vetése, ez a június vége, július, a gyűszűvirág, a török szegfük elvetésének az időszaka, és több ilyen évelőt lehet kapni, a csillagfürtnek az elvetésnek ez az időszak kedves, vagy az árvácskáknak is egy részét már el lehet kezdeni vetni. Itt arra kell figyelnünk, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet például az árvácska nem csirázik ki, ezért egy hűvösebb helyre kell vinni, egy ilyen nehéz tartani ezt a 18-20 fokot, de ilyen helyet szeret. Egy hűvös, mondjuk egy nyári konyhában, ami nincs használva, vagy valamilyen helyre elvinni, és akkor nagyon szépen kikelnek. De amúgy, ha megnézzük, mi minden évben hagyunk pár tövet, ami szórja el a magot, ott már szépen ott vannak a növények.
Kedves hallgatóink, felpillantva az órára, műsoridőnk végéhez értünk, ezért kertészünknek megköszönöm a sok érdekes választ, önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A Kertész Válaszol című műsorral egy hónap múlva, augusztus 6-án jelentkezünk, addig is a viszonthallásra.
Újravidéki Magyar Rádió.